Sziasztok! Ez itt a Két Vonalas Les. Ezúttal mondhatnám ismét Mogyi a mai vendégünk, akivel az Érsekújvár csapata az elmúlt napokban újabb egyéves, a szezon végéig szóló szerződést kötött. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindenképpen az első szó a gratulációjé kell, hogy legyen. Tehát gratulálunk! Üdvözlünk köszönöm a műsorban, szépen. Szervusz!
Sziasztok!
Mindig műsort mondunk, de ez igazából egy beszélgetés. Szóval úgy tűnik, hogy a podcastben. Úgy tűnik, hogy azért nem volt rossz, amit csináltál. Te személy szerint hogy éled meg ezt, hogy egy szerződés hosszabbítást tettek eléd?
Örültem a lehetőségnek, és természetesen még ez a meghatódottság is néha felmerült az érzelmek között, mert azért úgy tényleg érdekes végig gondolni, csak így fejben is, hogy a negyedik évemet kezdtem a Szlovák Extraligában, ami nyilván az edzői pályám elején egy hát elérhetetlen, vagy nagyon nehezen elérhető célnak tűnt. Pláne így, hogy most már tulajdonképpen teljesen örömből vagyok ott, és egy külföldi csapatnak vagyok az edzője ebben a ligában.
Ezt azért ezt a tavalyi évet nem engedjük ennyivel el, kicsit így vájkálni akarunk benne. Milyen csapatot vettél át? Ez az első kérdés, illetve ennek van egy ilyen további része, hogy mit szerette volna elérni, és ez mennyiben sikerült, hogy érzed, akár játékban, akár eredményben?
Ugye nem csináltam még ilyet soha, hogy szezon közben vettem volna át csapatot, úgyhogy megkérdeztem olyan ismerősöket, akik már csináltak ilyet, néztem olyan előadásokat, ahol ez volt a téma, és próbáltam tanácsokhoz jutni ezekből a forrásokból. Tulajdonképpen mindegyik arra ösztökélt, hogy a lehető legkevesebb változtatással próbáljam végigvinni a dolgot. Ami működik, azon ne változtassunk, jelszóval álltam hozzá a dolgokhoz, és ennek megfelelően tanulmányoztam a statisztikákat, a számokat, egyes játékelemeket mondjuk talán egy kicsit mélyebben. És így első körben azt gondoltam, hogy mondjuk a védekezésünk az nagy valószínűsége rendben van, az emberhátrányos játékunk az rendben kellene, hogy legyen a számok alapján. Sokkal nagyobb baj a támadójáték és az emberelőny. Én azt nem szerettem, hogy nagyon kevés a kiállításunk, az mindig gyanús, hogy nem igazán vagyunk azok, akik visszaütnek, és akik nem a szószoros értelemben visszaütnek, hanem akiket, hogyha támadás ér, akkor visszatámadnak. Úgyhogy ebben is azt gondoltam, hogy intenzitást, keménységet mindenképpen növelni kell. El is indultunk ezen az úton, de úgy éreztem néhány meccs után, hogy az, hogy jó a védekezésünk és jó az emberhátrányunk, az annak köszönhető, hogy van egy extrém jó kapusunk, aki sok dolgot megold, de nem feltétlenül tudjuk, hogy mit akarunk, és nem is feltétlenül vagyunk egy lapon, ami talán a legrosszabb. Úgyhogy abba is bele kellett mászni, így az lett a vége, hogy a dolgok nagy részében azért valamilyen módosítást kellett eszközölni, de azt hiszem, hogy nagyon jól reagáltak rá a srácok, és nekem tulajdonképpen az első perctől kezdve az volt a benyomásom, hogy nagyon nagy a nyitottság, ők nagyon vágynak arra, hogy én formáljam ezt a csapatot valamerre, amerre én gondolom, és nagyon nagy támogatottságot éreztem tényleg az első pillanattól kezdve, úgyhogy ez valamelyest bátorságot is adott nekem ahhoz, hogy ilyen sok és viszonylag nagy projektbe belevágjak velük. A játékunkon és a teljesítményünkön én úgy gondolom, hogy ez viszonylag hamar látszott, 3-4 meccs után. Az eredményességünk az ehhez képest késett még 2-3 meccset mondjuk, ami szerintem megint csak elég normális. És utána fordultak jobbra a dolgok.
Ja, említetted itt, hogy először vettél át csapatot idény közben, ez milyen tapasztalatokat hozott neked? Mondtad, hogy néztél előadásokat erőnktően, de azért értek meglepetések?
Persze, persze. Érdekes volt egyébként, hogy a, nem tudom, hogy az előző ilyen podcastban is beszélgettünk erről, de amikor a Mac utánpótlásában töltöttem a szezon első felét, akkor voltak olyan helyzetek, hogy kidőltek edzők a vírus miatt rövidebb, hosszabb időszakokra, és nekem be kellett ugrani itt ott, és úgy kellett a cserepadra mennem mondjuk, hogy akár egy edzést se láttam az adott csapattól, ennek megfelelően a neveket sem nagyon tudtam, pláne nem tudtam mondjuk már számokhoz kötni, és sosem látott nehézségekbe ütköztem.
Tehát jobb esetben a nevük ott van legalább.
Héten, ez a héten.
Igen, igen, de amikor megláttam a nevét, akkor még a papíromra kellett nézni, a büntetőpadról visszajövő játékosnak megláttam a nevét, és a papíromra kellett nézni, hogy ez most hátvéd vagy csatár, mondjuk, mert nem mindegy, hátvány végre. Szóval voltak ilyen helyzetek, ami utólag tök jó felkészülés volt erre, ahol pedig megérkeztem Érsekülvárra, és hasonló problémák, tehát hogy nem tudom senkinek a nevét, megolgatom a beceneveket, fogalmam sincs, hogy kit mire jöttem most használni, miben igazán jó. Nyilván van stáb, aki segít, de nem feltétlenül egyezik a véleményünk például bizonyos kérdésekben. Most így utólag végignéztem az első 5-6 meccsnek az összeállításait például, hát mai fejemmel fogalmam sincs, hogy mire gondoltam. Hogy ott a XY miért játszik abban a pozícióban, ahova tettem, de nyilván ezen át kellett menni, meg azt is gondolom, hogy ez a játékosoknak is valamelyest jót tett, hiszen tényleg jött egy tiszta lap, ami látszott is, hogy ez volt szerint nagyon tiszta, hogyha az játszik ember előnybe, aki. Stb. De mondom, összességében azt gondolom, hogy nekem természetesen kiváló tapasztalat volt, és kell tudni ilyet csinálni, hiszen remélhetőleg még hosszú pályafutásom során valószínűleg lesznek ilyen helyzetek. Én amikor oda kerültem, és úgy döntöttünk itthon, hogy bevállaljuk ezt a dolgot, akkor is az volt a legfőbb motor, hogy olyan helyzetbe akartam kerülni, amiből azt gondoltam, hogy úgy fogok kijönni, hogy jobb edző leszek, mint amilyen voltam akkor, amikor belementem, és ez 100%-ig megvalósult.
Mondtad, hogy nyitottak voltak az elejétől kezdve, ez azt jelenti, hogy rögtön el is fogadtak? Tehát ők tudták, hogy ki az a Majoros Gergely, aki belép az öltöző ajtón?
Én szerintem pont az volt a jó benne, hogy nem. Tehát annyit tudtak, hogy egy magyar csapatnak a padján már látták, és hogy ez a magyar csapat egyébként számukra valamilyen hokit játszott. Most ez kinek volt szimpatikus, kinek nem, az egy más kérdés. De hogy nyilván nem voltam számukra teljesen ismeretlen. De én azt gondolom, hogy ha volt is bárkiben bármilyen kételj, az első meeting után úgy éreztem, hogy mindenki megvan. Tehát az első megbeszélés után azt éreztem, hogy mindenkinek megvan a figyelme, megvan a híd közöttünk a legtöbb emberrel, és ők nagyon éhesek valamire, amit én hozni tudok nekik.
Azért az egy jó alap így kezdeni.
Tulajdonképpen igen, ez volt az érzésem egyből. Én úgy szoktam belemenni kb. Mindenbe a csapattal, mintha minden egy meccs lenne, és a végén van egy győzelem vagy vereség, legyen ez egy megbeszélés, egy edzés, vagy bármi. És az első meeting után az volt az érzésem, hogy ezt nagyon megnyertem, ezt a meetinget, és ez nagyon jó alapot teremtett szerintem arra, hogy együtt sikeresek tudjunk lenni, és szerencsére ez így is lett.
Csak olyan nyúlászakon múlik egyébként, hogy bizalom meg legyen az elejétől, mert ha nincs, akkor igazából megette a fene.
Igen, és azt mondom, hogy nem jó kártyákkal indultam, azért, ha őszinték vagyunk. A tulajdonos mondta is, hogy amikor először szóba került a hosszabbításom, szerintem egy ilyen 8-10 meccs után, akkor mondta, hogy őszinte lesz, amikor a támogatói körnek bedobta, hogy kit hozna ide, akkor elég furcsán néztek rá, és többen megkérdezték tőle, hogy mégis mire gondolsz. Azt mondta, hogy szerintem működni fog, és azt mondta, hogy most 10 meccs után, vagy nem tudom pontosan hány meccs után ott tartunk, hogy ők mindannyian támogatják, hogy te itt maradj. Viszont a könnyű helyzetben vagyunk, hogyha meg akarunk egyezni, és aztán én kértem, hogy várjunk a szezon végéig, és utána még egy 2-3 hetet kértem tőlük arra, hogy végig tudjam gondolni, és itthon meg tudjuk beszélni, hogy ez így működik-e vagy sem. És utána, amikor visszamentem azzal az igénnyel, hogy itt szeretnék maradni, és beszélni a részleteket, akkor egy olyan másfél perce volt szükség ahhoz, hogy megegyezzünk, úgyhogy az meg már nagyon gyors volt.
A klubnak a honlapján nyilatkoztad, hogy szezon közben, tehát amiután átvetted a csapatot, többször ilyen-olyan okokból, kényszerűségből kellett váltanotok, rögtönöznötök, játékosok mentek, kiestek sérülés miatt, és például Clarkra hivatkoztál, ha jól emlékszem, ilyen 22-26 perces jégidőt mondtál neki. Annyi nem volt, de így is tök érdekes volt nekem, most megnéztem, hogy Clarknak volt a legtöbb jégideje 17 évesen a csapaton belül. És azt nyilatkoztad, hogy például Clark esetében az ő feladatkörét azt nem tudtad egyetlen játékosnak átadni, mert annyira komplex játékos már 17 évesen Clark. Ez tényleg így van, hogy egy ennyire nagy zsenivel tudtál te együtt dolgozni? Vagy csak a játékos kereten belül volt ő ennyire kimagasló?
Én azt gondolom, hogy ez minden csapatra igaz lenne, hogy az első vagy második számú hátvédjének a pozícióját nagy valószínűséggel nagyon nehezen tudná odaadni egy embernek. Sőt, bár talán mélyebb kerettel rendelkező csapatokban nem biztos, hogy ez olyan nagy probléma, de hát ugye az a nagyobb probléma, hogyha abba kalkulálunk, hogy mindenki marad a helyén, és a nyolcadikból mondjuk másodikat kellene csinálni, az nagy valószínűséggel azért sehol sem fog működni. Ha pedig nem ezt a stratégiát választjuk, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden backpárt érinteni fog a dolog, hogyha minden backpárból valaki följebb csúszik, ami megint egy érdekes kihívás, de ez esetünkben azt gondolom, hogy amit kitaláltunk, hogy hogyan fogjuk forgatni a hátvédeket annak érdekében, hogy a brand hiányát a leginkább el tudjuk tüntetni, az nagyon jól működött, és az egy jó stratégiának bizonyult. Tulajdonképpen az volt a lényeg, hogy mindig legyen egy top hátvéd a jégen, tulajdonképpen egymást cserélgessék, és mindenki másnak a jégidejét pedig osszuk el.
Bocsánat, még egy közbevetés, ami nekem szemet szúrt, hogy a 26-os keretből, ami jelenleg a honlapon megtalálható, kettő játékos kivételével mindenki több mint 10 perces átlag jégidővel rendelkezett. Tehát ez azt jelenti számomra, a laikus számára, hogy ti amennyire lehet négy soroztatok minden meccsen.
Nem teljesen igaz. Az kétségtelen, hogy az első három sorunk az kiegyenítettebb volt, mint ez általában lenni szokott, egész egyszerűen azért, mert a harmadiknak szánt, az majdnem a legjobb lett itt az utolsó szakaszban. Tulajdonképpen olyan játékosokból állt ez a harmadiknak nevezett, egyébként leginkább elsőként, nevezési lapra elsőként feltüntetett sor, akik nagyon megbízható játékosok, és nagyon sok energiát hoznak. Ennek megfelelően kirajzolódott az, hogy jók lehetnek ők arra, hogy mindig a topsorok ellen menjenek jégre. Ahogy ez a gondolat megérett, akkor tulajdonképpen, amikor már biztos volt, hogy bejutunk a középszakaszba, akkor az alapszakaszból hátralévő 3-4 meccsen teszteltük is ezt a dolgot. Nagyon jól is működött. A szlován elleni idegenbeli győzelem volt talán az, ahol ez kicsúcsosodott, és azt gondoltam, hogy most célba értünk, tehát ez a csapat most olyan jó, amilyen jó lenni tud, és szerencsére ezután folytatódott a Kassa elleni szériában is. Ez a sor nagyon fontos szerepet játszott. A negyedik lényegesen kevesebb égidőt kapott 5 az 5 ellen, viszont a 4 csatárból 2 nagy szerepet tudott vállalni ember hátrányba, és ezzel tulajdonképpen följebb jött a jégideje.
Milyen tapasztalatokat lehet leszűrni egy Zólyom elleni negyeddöntőből? Ugye 4-0-val estetek ki, de azért nem volt ez annyira nagyon sima, mert ugye itt volt egy 3-2 köztem, meg egy 2-4, ahol azért gondolom az talán nem tünetes lehetett a végére. Arra nem beszél, hogy ez az Zólyom most játsza a döntőt, tehát ha 3-1-re vezetnek.
3-0-ra.
3-1.
3-1. 3-1. Jó, ma voltam egy
sport. De azért valószínűleg megnyerik, tehát akkor lehet mondani, hogy ötödikek lesztek a... Ugye úgy szokták számolni, nem? Hogy a legjobb...
Spalárisan kiszámolod, akkor végül is.
volt egy ilyen számítás régen, hogy a legjobbtól esel ki, akkor ugye te vagy a...
Igazságon még bronzérmet is nyerhetsz, igen.
Tehát lehettek ötödikek.
Én ahogy kiestünk, mondtam, hogy én biztos, hogy az Zólyomnak fogok drukkolni, mert a bajnoktól a leginkább legkevésbé kellemetlen kikapni. Remélem, hogy meg is fogják ezt oldani. Hogy mit lehet belőle tanulni, hát ugye én már túl vagyok egy ilyen szérián a Zólyom ellen a maccal. Helyenként az is szoros volt, bár és ott ugye egy meccset tudtunk is nyerni. Ez egy kicsit más Zólyom azért, az is kijelenthetjük, tehát én azt gondolom, hogy ők végig kiemelkedtek a mezőnyből. Hát sok tanulsága lehet, az egyik az, hogy több szponzort kell találni, mert azért tehát csodák nincsenek. Tehát
ahol hát az már a csoda kategória lett volna.
Ahol nagy a szorzó, ott azért hát lehet próbálkozni, de a kettes vagy hármas szorzót még ott sikerült eltüntetni a középszakaszba, de a 4-5-öst azt már nem. A negyeddöntőben. És itt volt azért még két fontos momentum. Ugye a Brent elvesztése ott az alapszakasz végén, ami, hát most azt mondtam az imént, hogy sikerült eltüntetni az ő hiányát, ez egy túlzás, de valamelyest sikerült kitalálni a stratégiát, ami annyira nem volt feltűnő. De az Zólyom ellen azért már erre is rámutatott az ellenfél. Arról nem is beszélve, hogy az első mérkőzés első harmadának a végén elveszítettük a Jakob Ellist az egész szériára, mint első számú centerünket, aki amely pozícióról azt gondolom, hogy talán a kapussal egy egyetemben a két legfontosabb pozíció. Úgyhogy ezt a kettőt már nem bírtuk el. Nem gondolom, hogyha ez a két játékos rendelkezésre állt volna, akkor mi kihetjük az Zólyomot, de biztos, hogy még ennél is nagyobb ellenállást tudtunk volna tanúsítani. A csapatunk alapvetően nem rendelkezik nagy playoff tapasztalattal, azért ezt kijelenthetjük. Úgyhogy az, hogy ezen keresztül mentünk idén, az szerintem nagyon sokat ad hosszú távon az egész klubnak.
Ugye sokszor halljuk azt, hogy az alapszakaszban bárkit el lehet kapni, de a playoff az egy másik kávéház, az más hoki. Nézve akár a tip sportos magyar csapataink, vagy a Volán, Ebeles, Weissligás PO-zásait nem sok babér szokott teremni számunkra, hogy laikusnak, meg ugye mi beleesünk abba a hibába, hogy a magyar csapatok meccseit nézzük, nem nézzük meg mondjuk két EL csapatot a Szlovák Ligából, vagy az Ice-ból, hogy ott tényleg ekkora a különbség, hogy ennyire messze vagyunk?
Én nem azt mondanám, hogy mi vagyunk ebben messze, hanem először is vannak csapatok, akik jobban kondicionáltak erre, egyszerűen. Hát több olyan játékosa van, aki ilyen helyzetben előre fog lépni egyet-kettőt, aki akkor fogja megmutatni igazán. Van olyan karakter, aki ebben inkább eltűnik, túl fizikális, jobban fáj, ő nem ezt a hokit szereti. Én azt gondolom például, hogy a Kassának több ilyen játékosa volt, és mi erre mentünk rá. Tehát mi ott éreztünk vérszagot, és erre próbáltunk rá erősíteni, és tökéletesen sikerült is. De alapvetően azért azt gondolom, hogy a nagyobb mélység, a magasabb játéktudás, ha lényegesen magasabb, ez a kettő nagyon nehezen eltüntethető egy olyan szériában, ahol négyet kell nyerni. Lehet, hogy találsz egyet, mert kitalálsz egy jó stratégiát és nyersz, csak azt másnapra mindenki tudja, hogy mi volt a stratégiád, és akkor 24 óra alatt nem hiszem, hogy kitalálsz még egyet, amit ráadásul a játékosok nem is tudnak valósítani. Tehát én nagyon szeretem, mert én nagyon szeretem azt, amikor lehetőségünk van arra, hogy apró részletekig széttördeljük az ellenfelet, és pontosan tudjuk, hogy hol mit akarunk csinálni. De az kétségtelen, hogy itt meglepetést okozni 4 meccsen keresztül, vagy 7 meccsen keresztül, az nagyon nehéz.
Itt a PO-val kapcsolatban kicsit a Kassamesre visszatérve, hogy említettem neked a Messengeren. Ott az első meccs volt, hogy 4-1-re kikaptatok, ott bevallom neked őszintén, ellenetek fogadtam, hogy kikaptok és 5,5 gól alatt. Tehát 4-1 volt a meccs 2/3 után. És akkor jött egy olyan harmadik harmad.
Bundát fognak kiabálni, hogy megbeszéltél.
Nem, jött egy olyan harmadik harmad. Én itt az eredményeken néztem, izgultam, és ugye ezt kérdeztem, hogy volt vagy 10 kapcsolat.
Köszönjük a szurkolást.
Utána csak rátok fogadtam. És hiányoltad a kiállításokat, és ez volt az a harmad, amit néztem, hogy jönnek a kiállítások, és a harmadik harmadban volt összesen Kassai oldalon 78 perc, nálatok 68. Tehát ott szúrás, nyakra, fejre, 10 percek repkedtek, hogy azt úgy edzőként, az ott, hogy érted meg a patat, vagy az föl se tűnt a PO-ban neked?
És amikor ezt írtad, mondtam is, hogy úgy nekem úgy nincs meg, hogy most az a harmad éppen annyira durva lett volna. Most, hogy így mondod, megvan. Egyébként volt egy szúrásunk, amire nagyon nem vagyok büszke, és azt ott a meccs után gyorsan kezeltük is, hogy mi nem ezek vagyunk. Tehát most, hogyha valakit bekostolnak, akkor valamit tenni kell, de ez nem a szúrás. Az, amiből a nagyobb...
Azt hiszem úgy indult, hogy...
Tessék?
Kassai oldalon is volt egy, tehát azt hiszem úgy volt, hogy ott egy szúrás, majd 2 perccel később a ti oldalatokról is valami. Tehát biztos, hogy valami törlesztés volt.
Erre a vívásban biztos van valami szakszó.
Fédés visszaszó.
Nem, azt gondolom, hogy tehát az volt egy érdekes jelenet, a Révai ütközte le rosszul, én azt gondolom, hogy rosszul, rossz ütemben és kicsit vakoldalról, ami légiósunkat talán az ő kapujuknál, azt hiszem, itt a harmadik harmadban valahol, amire én azt gondolom, hogy jogosan a sértett fél az számon kérte a szerintem rosszul ütközőt, amiből egy együttéses kiütés lett, ami azért érintette érzékenyen az ellenfelet, mert a Révai egy ilyen Hári Ancsi-szerű figura, tehát egy nem túl magas játékmester mondjuk, és nyilván ritkán keveredik ilyen helyzetbe, és ezt ők jogosan vették zokon, vagy jogosan érezték, hogy most azért már messze ment ez a kis csapat, amit értek is, de szerintem ez így rendben is volt, akkor jött a szóváltás a padok között is, a többi, tehát egy kicsit elszabadultak az indulatok, ami szerintem megint csak helyén volt. Én inkább azért voltam egy kicsit elkenődve ezután a meccs után, mert úgy éreztem, hogy a hokinak ebben a részében semmi voltunk a jobbak. Valószínűleg pont amiatt a szúrás miatt. Én ott azt gondoltam, hogy bajba vagyunk, hogyha egy ilyenbe nem tudunk úgy belállni, ahogy kellene. Úgyhogy kikaptunk 4-1-re az első meccsen idegenbe a sokkal esélyesebb csapattól. De olyan szempontból meg nagyon jó volt az a meccs nekünk, hogy, az első harmadot, hát nem is tudom, szerintem ha 4-0-ra nyerjük, akkor senki nem szólt van egy szót se.
Egyedül a Tom.
Igen. Na, utána nagyon nehéz lett volna azt megoldani, hogy 5,5-nél kevesebb góllal kikapjunk. De szerencsére nem is így alakult, ugye, hogy pénztárca barát legyek, hanem a jó játék, a kiváló játék nem hozta meg a várt eredményt, viszont a második harmadra ki tudtunk jönni egy olyan játékkal, ami egészen tragikus volt, mert gondolom azt gondoltuk, hogy hát akkor itt már könnyebb lesz az élet, tehát annyira jók voltunk az első harmadban. Jól nagyon is vertek minket, ennek lett következni az, hogy kikaptunk, de ezt nagyon jól meg lehetett fogni. Tehát nagyon könnyen tudtam megmondani, hogy gyerekek, mi az, ami minket célra vezet, és jó irányba visz, és mi az, aminek a vége a biztos vereség. És azt hiszem, hogy ez egy elég tiszta üzenet volt, amit a srácok nagyon jól vettek, és utána nem is nagyon láttuk ezt az arcunkat, ezt a rossz arcunkat. Talán az utolsó meccsig, de ott meg már az 5 nap alatt negyedik meccs az egy megint egy más műfaj.
Más filozófiája. Jó, ezzel csak ki akartam térni. Igazából mi minket érdekelne, hogy milyen volt a Toki elleni meccs. Megleptétek egymást valamivel, ők nyertek ugye 3-2-re. DVT-k, ez még az alapszakaszban volt.
Igen, érdekes volt nyilván, de nekem olyan szempontból volt inkább nehéz, hogy nem tudom, hogy az hányadik meccsen volt, szerintem kb. 5. És előtte ugye nem nyertünk egyet sem. Úgyhogy én inkább azzal voltam elfoglalva, hogy itt lenne az idő, hogy nyerjünk egy meccset, és ez egy opció lett volna arra, hogy nyerjünk. Utána azt hiszem megint jött egy pár nehezebb, bár már nem vagyok benne 100%-ig biztos. És hát ez elég kétségbejtő volt, hogy azt nem sikerült Miskolcon behúzni. De mondom, én azt gondolom, hogy az fontos volt, hogy az első perctől kezdve azt fogtuk meg, hogy a teljesítményünkre összpontosítunk, nem az eredményre, és a teljesítményünk legyen megfelelő, és ha az megfelelő, utána lehet foglalkozni azzal, hogy nyertünk, vagy nem nyertünk. Szerintem ez egy jó megközelítés volt, és ennek megfelelően minden vereség után meg tudtuk fogni pontosan, hogy mi az a darab a kirakósban, ami hiányzik ahhoz, hogy ez a dolog összeálljon, és ezeket szépen javítgattuk folyamatosan, egy lyukat befogtunk, ki lyukat máshol, de addig foltozgattunk, mire lett ebből valami.
Igen, ezzel megfelelően teljesítesz, mindig előbb-utóbb az eredmény is fog társulni hozzá.
Igen, bár én azt gondolom, hogy ez inkább igaz olyan helyzetekben, ahol csak te vagy meg egy kihívás. De itt nem erről van szó, hanem itt van egy ellenfél is, aki pontosan az ellenkezőjét akarja, mint te. Úgyhogy még amikor mindent jól csinálsz, akkor is benne vagy lehetőségeidhez, meg képességeidhez mérten. A lehető legjobban, természetesen akkor is benne van a pakliban, hogy az ember nem fog tudni nyerni.
Ezek után adódik a kérdés, hogy milyen érzés volt az első győzelem? Talán 5-1-re nyertetek, ha jól emlékszem.
Igen, Gyetván. Azt mondtam, 5-1-re, de talán 5-1-re. Felszabadító. Végig mondtam így a stábban, hogy azt gondolom, hogy ez egyetlen dolog, ami hiányzik nekünk ahhoz, hogy igazán jól játszunk. Tehát, hogy ez az egész bizalom dolog egymásban, a rendszerben, saját magunkban ez kapjon egy kis szikrát, és utána rendben lesz. És azt hiszem, hogy ez így is lett. Onnantól megváltozott minden, és a februárunk az kiválóan alakult, ennek megfelelően vissza tudtuk előzni mondjuk azt a Besztercze bányát, amely óriásit futott előtte, és azt gondoltuk, hogy akár a top 6-ig is mehet. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy fontos, fontos meccs volt az.
Azért nekik odavert ezek, ahogy nézem itt az eredményeket, egy 7-3-at úgy februárban. De ez, hogy ott fogtátok meg őket.
És borzalmasak voltunk. Tehát, ha van meccs, ahol nem érdemeltünk győzelmet, az az. Tényleg. Egyáltalán nem sikerült azt megvalósítani, amit szerettünk volna. Azzal a tervvel mentünk a meccsekbe, hogy kontrollálni szeretnénk, hogy mi történik a jégen. Nem rohannunk föl le az ellenféllel, hanem olyan helyzeteket alakítunk ki, ahol mi tudunk diktálni, akár a koronggal, akár a korong nélkül, és ez ott a legkevésbé se valósult meg. Szerintem volt, biztos, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy volt 12-14 létszámfölényes megúrása az ellenfélnek azon a meccsen, szóló, kettő az egy, mindenféle.
Jó, de terbióta tudjuk, hogy szólóból nem ér.
Igen.
Egyébként 33-34 volt a kapura lövés a Banszkának, a Mesterce bányának, és úgy csosztatok ki egy 7-3-at.
Borzalmas volt.
Előbb már említetted, hogy Zólyomot azért, hogy mondjam, nem... Tehát úgy akarnám kérdezni, hogy mi kell ahhoz, hogy egy Zólyomot is ki tudjátok verni. Ugye beszéltünk a Kassáról, hogy ráadásul 1-0-ról fordítottátok meg azt a párharcot 3-1-re, és az utolsó három meccsen, hát valóban nem lehet a védekezésre egy rossz szót se szólni, mert mind a három meccsen egy gólt kaptatok. Tehát valami ilyesmi kéne az Zólyom ellen, hogy egy gólon kell tartani, és akkor megvan. Vagy amit az imént említettél, hogy több szponzor, és akkor esetleg a magasabb polc.
Hát jó kérdés, nem tudom. Az biztos, hogy kell hozzá egy nagyon jó ember előny, meg egy nagyon jó ember hátrány. Ez nekünk abban a szériában nem adatott meg. Hogy ez most annak köszönhető, hogy a két említett kulcsember kikerült a keretből, és ez hát mindenféle nehézségeket szült, vagy egyszerűen az ellenfél által olvasott dolgokhoz képest nem nagyon tudtunk jobb döntéseket hozni. A jégen ezt nehéz megítélni, kicsit azt gondolom, hogy mind a kettő az oka, de az biztos, hogy az emberölnyös játékunk az sokkal jobb kell, hogy legyen ahhoz, hogy egy ilyen szériát be lehessen húzni. Én azt gondolom, hogy kell néhány kiemelkedő egyéni teljesítmény, ez biztos, elsősorban kapus, de másoktól is, tehát ott kell, hogy legyen egy sor, aki élete meccseit játsza, azért, hogy el tudjuk tüntetni azt a különbséget, hogy mondjuk nekik, nem tudom, KHL tapasztalattal rendelkező harmadik soros centerük van mondjuk. Tehát nincs egy darab olyan játékosunk se, mint ami nekik mondjuk a harmadik sorban. Tehát, hogy nyilván van egy csomó nehézség, ami én nem mondom, hogy teljesen eltüntethetetlen, mert ugyanezeket a dolgokat el tudjuk mondani a Kassára is. De az Zólyom egy nagyon jól összerakott csapat, tudják, hogy mit csinálnak, nagy odaadással játszanak, sok playoff menüjük van, nem nagyon zavarja őket az sem, hogyha picit magasabb hőfokon megy a mérkőzés, tehát nagyon nehéz lett volna őket kibillenteni abból, amiből ők voltak.
És várhatom meg, hogy nyerte a bajnokságot.
Igen, reméljük.
Pszichésen fejben ezt lehet, hogy nem hitték el a srácok, hogy az Zólyomot meg tudják venni, mert a kassai meccsekre nyilatkoztat, hogy egy elég komoly listát állítottál össze, amivel tudtad őket motiválni az alapszakaszban elért eredmények egymás ellen, stb. Hát mondtad, hogy nem minden tartozik a nyilvánosságra, amikkel ilyenkor tudod motiválni a srácokat, akár egyénenként, akár csapatszinten. Lehet ilyen is benne?
Én nem éreztem ezt. Legalábbis azt semmiképp sem, hogy úgy mentünk egy meccsre, hogy most itt nem fogunk megtenni mindent, mert úgyis mindegy, mert ez az Zólyom. Én azt gondolom, hogy ilyen nem volt. Húztunk, másztunk, megtettünk mindent. Nem volt bennünk több, és nem mindig vitt minket jó irányba ez a nagy akarat. Azt gondolom, még egyszer mondom, hogyha lett volna bármi extra, ami lökést tud adni kritikus helyzetekben, mondjuk két emberölnyből betalálunk egymás után, vagy van egy sorunk, aki minden cseréjében helyzeteket tud kialakítani, és a támadó harmadban tartja a korongot mondjuk. Tehát valahogy a momentum hozzánk kerül rendszeresen, akkor lehetett volna valamit keresni. De még egyszer mondom, hát ehhez valamiféle csoda kell, mert az ellenfél összeállítása erre sokkal alkalmasabb. De bízom benne, hogy ebből a hátrányból sikerül faragni elég sokat jövőre, és fogunk tudni meglepetéseket okozni.
Tehát akkor ez lehet ilyen nüanszok, mint például Janika pont a hárít, akit említettél, mesélte nekünk, hogy például első sorosként, hogyha háromszor az első három cselédre úgy mész be, hogy mindig a védekező harmadban van a buli, mert úgy jön ki, az úgy le tud hangolni a meccs elején. Tehát...
Biztos, van ilyen, persze, neki meg aztán pláne, ezt elgába sincs védekezni, de az egy, az mondjuk egy más kérdés, hogy...
Nem arról szól, ahol ki.
Hogy látja, nem egyébként viccelek, de ő tényleg nyilván az a fajta játékos, aki csillogni-villogni szeretne minden másodpercben, és aki a korongot akarja az ütőjén, és nyilván ez nem mindig valósulhat meg. Ezért frusztráltá válik, hogyha három buli egymás után a védekező harmadban van. De persze fontos dolog az, hogy kinél van a momentum. És ezt meg kell tudni szerezni, ha megvan, meg kell tudni tartani, és ehhez nagyon sokat kell tenni, és elképesztően okos döntéseket kell tudni hozni. Nyilván ez nem mindig jön össze.
Először dolgozol egy más hoki kultúrában, milyen különbségek vannak? Tehát nekünk így laikusoknak, hogy mennyire más egy másik közeg, egy másik hoki kultúra, edzés, hozzáállás, táplálkozás, bármi?
Azért szerintem játékosként ezt lehet, hogy könnyebb megítélni, mert ugye én ugyanazt a kultúrát próbálom kialakítani ott is, mint itt. Mert azt gondolom, hogy én vagyok, és nekem olyannak kell lennem, amilyen őszintén vagyok. Ha ettől nagyon eltérek, és ezt ők megérzik, akkor baj van. Tehát önazonosnak kell maradni. Ennek megfelelően ugyanazokat az értékeket képviselem ott is, mint amit mondjuk képviseltem a Maxban. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanazt a játékot is kell játszani, mert ezen nyilván alakítani kell, de hogy mondjuk az öltözőben mit tartok elfogadhatónak, és mit nem, vagy mit az, amit támogatunk, és mi az, amit kinyírunk, az elég hasonló. De ettől függetlenül nyilván érzékeltem egy csomó dolgot, ami más. Sokszor például az volt az érzésem, hogy amivel mondjuk a MAC-ban az elmúlt két évben a tipsportban heteket kellett foglalkozni, az lehet, hogy fel sem merül. Mert ezek a srácok ezen a szinten játszanak mindig. Ebben nőttek bele, itt töltöttek el 3, 4, 5, 6 akárhány évet. Nincs gond azzal, hogy ők kellően gyorsan tudják olvasni a játékot mondjuk, vagy hogy értsék, hogy bizonyos helyzetekben nem lehet túl sebezhető pozíciókat felvenni, mert abból ezen a szinten baj van. Ezeket a szintet lépő maccal állandóan elő kellett venni. Itt mondjuk nem nagyon volt ilyesmi, de például sokkal kevésbé voltak húzó embereink, olyanok, akik ki tudtak emelkedni egy-egy mérkőzésen. Mindenki tudta csinálni jól a dolgát, de kevés olyan játékos volt, aki előre tud lépni egyet akkor, amikor igazán kellett. Ez változott meg, azt gondolom, egy 8-10 mérkőzés után, és lettek emberek sokkal bátrabbak. Én azt éreztem még, hogy itthon is volt olyan érzésem, hogy az én felfogásom az picit más, mint amiben mondjuk az ma idősebb játékosok felnőttek, és nyilván ez nem csak az enyém, azt gondolom, hanem így az én generációmé, mármint edzői generációmé, mi már egy picit máshogy gondolkodunk, és jobban bevonjuk őket, nyitottabbak vagyunk az ő visszajelzésükre, jobban figyelünk rájuk, több empátia van bennünk, mint mondjuk azokban az edzőkben, akik engem 20 éves koromban edzettek, és azt gondolom, hogy ez itt hatványozottan igaz. Tehát itt ez a fajta hozzáállás, ez nagyobb újdonság volt, mint Magyarországon eleinte. Aztán nyilván megismert engem ez a nem olyan nagyon sok játékos, aki van Magyarországon, meg nem csak engem, hanem mondom, hogy a generációmba tartozó edzőket, és miután ennek nincsen meglepetés ereje, pontosan tudják, hogy a Magyinál fogunk játszani, az ezt nem azt fogja eredményezni, és így meg úgy lesznek dolgok. És ez itt nem volt meg, hanem itt ők nem tudták, hogy mire számíthatnak, és én azt gondolom, hogy nagyon sikerült meg, nagyon jól sikerült őket megnyerni azzal, hogy nekem fontos az, hogy velük mi van, hogy érzik magukat, mi gátolja őket, mi segíti őket, én hogyan tudom segíteni őket.
Emberi oldalról is megismerni őket, nem csak mint a játékos. Hogy...
Igen. Bár egyébként ez elég nehéz volt most, így a járványhelyzetben. Tehát, hogy az, hogy elmenjünk valahova csapatként, mondjuk ez nyilván nem tudott megvalósulni, vagy hogy a 4-5-6 vezéregyéniséget meghívjam egy ebédre valahova mondjuk, és a pályán kívül tudjunk beszélgetni, hát ez sem nagyon tudott működni. De azt hiszem, hogy meg tudtuk találni a módját annak, hogy kapcsolatokat tudjunk építeni így egymással a csapaton belül, és ez tök jó lett a végére.
Részben meg is válaszoltad a következő kérdésünket, ami lett volna, hogy tehát játékos szinten összehasonlítva ugye mondtad, hogy amit a Macnál hetekig gyakoroltatok, az itt fel sem merült, meg készség szinten esetleg megvolt. Tehát akkor, ha te azt mondod, hogy ezt a játékrendszert szeretném, az lehet, hogy a szlovákiai játékosok, az ottani idegen légiósokkal, ez pikpak megy. De lehet, hogy Magyarországon neked ezzel heteket, hónapokat kellett dolgozni.
Nem annyira a rendszerre gondolnék, hanem sokkal inkább részletekre. Például mondjuk egy bonyolultabb gyakorlat, egyszerűbb, hogy ne a meccsről beszéljünk, hanem egy edzés helyzetről. Egy bonyolultabb gyakorlat, amiben több döntés van mondjuk egymás után, és még viszonylag nagy a tempó is. Ez tehát nem akad el. Nincs 3-4 olyan játékos, aki mondjuk a szinthez képest egy picit lejjebb van, és nem tudja megoldani ezeket a dolgokat, csak nagyon sokára.
Megy a mozgás folyamatosan.
Hanem működik. Ettől függetlenül nyilván meg kell. Ez nem azt jelenti, hogy ez a csapat sokkal erősebb, mint amilyen a Mac lett volna, mert még egyszer mondom, nem biztos, hogy volt benne elég húzó ember, bár szerencsére azért lett, azzal, hogy igazoltuk a Jakob Eliszt, ő is egy lett a húzó emberek közül, de mondjuk a Julik, nem tudom, nagyjából a 30. meccsre érkeztem, 0 góllal állt, nem is tudom, mennyit lőtt a szezon végig, hiszen 10 legalább. Tehát, hogy voltak emberek, akik előre tudtak lépni azután, hogy én megérkeztem, és minőséget tudtak hozni, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a legnagyobb különbség az volt, hogy nekik nem probléma ezen a sebességen játszani, mert nekik ez a sebesség a természetes.
Tehát a részletek, amit mondtál, hogy ugye edzésen nem akadt el, lehet, hogy meccsen sem akadt el a korong egy adott kritikus szituációban, és esetleg a Masznál meg elakadt volna.
Így van. És talán úgy egyszerűbb megfogalmazni, hogy korong nélküli játékban 100-szor jobbak. Én azt gondolom, mint mi.
Most gonosz leszek, nekem Balú jutott eszembe még, amíg a pályafutása végét, hogy nem, hogy balra kelljen fordulni, vagy csak most mondtam valamit. Valaki, de tényleg szerintem a mai napig van ilyen felnőtt, hogy valaki jobbra jól koszorúzik, balra nem tud, vagy mit tudom, tehát mondtam valamit, lehet tök hülyeséget, de ilyen alap dolgok.
Hát talán ma már reméljük nincs, de régen lehet, hogy elég.
De biztos, hogy van. De rosszabbat mondok, szerintem az NHL-ben is van. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem, nincs olyan, hogy mindenki mindenben jó. Nincs ilyen. Most nyilván, amikor mi azt mondjuk valakire egy bemelegítést megnézünk, és azt mondjuk, hogy Jézus az nem tud korcsolyázni, ez azt jelenti, hogy most mi, akik ezt bámuljuk napi 5 órában, nekünk feltűnik, hogy valaki tényleg ügyetlenül korcsolyázik, és nem túl jó. De most nyilván egy nézőnek nem tűnik fel, hogy mondjuk XY nem korcsolyázik olyan jól. De természetesen az NHL-ben is látjuk, hát van egy csomó ember, akit visszatart az, hogy nem korizik elég jól.
Ha nem korizik valaki elég jól az NHL-ben, hogy tud oda kerülni? Mit tudhat?
Jó másban.
Jó, de ez azért a kori az egy eléggé alap ebben a sportágban, nem? Tehát hogy azért az úgy nem árt, ha az ember kori.
Hát elér a kék vonalig és beveri.
Itt van a Merul, aki mondjuk azért egy elég...
Patrick Merul, pont az én csapatomról beszél.
Hát egy meghatározó játékos a ligának a számok alapján kiváló, lehet rossz nézni, hogy korcsolyázik.
A kétszeres Stanley Cup egy összes.
Hát persze, azért mondom, de hát ettől függetlenül nem ebben jó. Áll, sok dolog van jó, de ebben nem. De hát ettől függetlenül még lehet nagyon erős a koronggal, megoldja a másik kettő, hogy eljusson 60 méteren keresztül a koronggal ő harmadából a másikba, ő föltötyog. Így van, aztán utána a sarokból addig tartja a korongot, ameddig akarja. Vagy a kapu előtt uralni tudja az egész helyet, és bele tud érni korongokba, értékesít kipattanókat, stb. Tehát van egy csomó dolog. De mondjuk én bőrömön játékos koromból, én bőrömön tapasztalom, mondjuk ilyen a Frank Kovács.
Igen, pont ő jutott eszembe.
Nem tud korcsolyázni.
De nem lehetett leütni az embert.
Közelebb volt az NHL-hez, mint bárki más a köreinkben, de mondjuk az ő képességeit, meg a Palkovics Krisztiánét elég felesleges összehasonlítani.
Mondjuk a te csapatod a Detroit ellen nagyot parádézott pár napja.
Igen?
Az egy 1-0-ás vereséggel. Jó, hát ütletőkkel, azt hiszem.
Ott kijött a hiányosság.
Megérkeztünk. Hát ennyi, Érsekújvárról egy másodperc alatt értünk át a NHL-ben.
Egy pak.
Szóval megnéztem közben, majdnem jól mondtad, mert 12 gólig jutott Jurik. Uh-huh. Még az előző beszélgetésünkkor említetted, hogy csináltál ilyen extrém dolgokat, mint például zenére edzés. Egyrészt, hogy ezt így utólag visszagondolva mennyire fogadták jól, és hogy volt-e még bármi olyan, ami így erre a óriási nagy széles közvéleményre, aki minket hallgat, tartozik, hogy milyen extrém ötletekkel álltál még elő?
Én azért hoztam ezt a példát, mert azt gondolom, hogy nem hoki fejjel ezt a legegyszerűbb érteni, hogy ez tényleg furcsa. Szerintem ezt is nagyon jól fogadták, és ment a térden csúszva léggitározás, amikor éppen megálltunk egy kicsit. Szóval szerintem nem Foo Fighters koncert ment egyébként. Szerintem az is jól sült el, de ami... Megpróbálom szóval, hogy értelmesen megfogalmazni, úgyhogy nem menjünk bele nagyon szakmai dolgokba, de kb. Úgy kell elképzelni ezt, hogy mondjuk ha tradicionális gyakorlatokon keresztül próbálunk valamit tanítani, az azt jelenti, hogy lerajzoljuk, hogy ki honnan indul, hova passzol, honnan kapja vissza, merre megy, majd kapura lő. Mondjuk. Uh-huh. Viszont ha én azt gondolom, hogy ez nem jó út. Tehát, hogy egy meccsen nem ez történik, ezért szerintem felesleges játékosokat erre kondicionálni. Nyilván megvan az ideje, lehet, hogy az első 10 percben, amit bemelegítünk, lehet értelme, bár én ott is szerettem ezt egy picit elvinni más irányba. De én azt szeretem, hogyha a kihívás elé állítjuk őket, és az edzés nagy részében ők olyan dolgokat kell, hogy megvalósítsanak, amit nem feltétlenül tudnak. Azért, hogy megtanulják, és jobbá váljanak. De ez az állandó kihívás, ez az állandó játék azzal, hogy adok egy kicsit, hogy érezd jól magad, de utána megmutatom, hogy fogsz elesni, és ezt játsszuk folyamatosan, ez frusztráló is lehet a játékosnak, ha nem úgy áll hozzá, ahogy én szeretném. És erre gondoltam, hogy ezt nem éreztem. Tehát bátran nyúltam azokhoz a gyakorlatokhoz, ahol pontosan tudtam, hogy el fog akadni. Ahol pontosan tudtam, hogy elkezdődik majd a csapkodás, ezt nem hiszem, hogy megint nem sikerült, ezt nem hiszem, hogy megint újra kell kezdeni. De nem éreztem azt egyszer sem, hogy elveszítettem volna őket. Hanem értették, hogy ezt azért csináljuk, mert mert ez rá fog mutatni valamilyen gyengeségre, amin dolgozni kell tovább. Tehát nem fogom megmondani, hogy merre mész, azt sem fogom megmondani, hogy honnan fog visszajönni a korong, vagy merre jár a korong, hanem majd te szépen olvasd, és akkor fordulj abba az irányba, amerre én szeretném a koronghoz képest, nem mondom meg előre, hogy merre. Lehet, hogy jobbról fog visszajönni, lehet, hogy balról, stb. Tehát, hogy beleteszünk egy csomó döntést, és egy csomó ismeretlent, és ennek köszönhetően ez sokkal inkább nagyszerű lesz, és sokkal inkább olyan készségeket fog fejleszteni, amit a meccs is tudunk használni.
Kilögdösed őket szépen a komfortzónájú egyesével.
Igen.
Igazából igen, az, nekem az jön le ebből, hogy ne legyen ilyen fásult a dolog, hogy tényleg 10 éve mindig ugyanaz a persze ugyanaz az edzés, nekem így ebből így ennyi jött le.
Aztán kapnak cukorkát, tehát hogy a meccs előtti edzésen már meccs előtt, tehát a meccs nap előtti nap lévő edzésen már mondjuk lehet, hogy nem kockáztatunk sokat, és ott megadjuk azt az érzést, hogy minden jók vagyunk, mert minden sikerül. Ő lekik lehet, hogy fel se tűnik, hogy azért, mert olyanokat csinálunk, amit kb. Nem lehet elrontani. De az érzés az megadatik, és utána már megint van valamiféle biztos talaj a lábukon.
Ebben igazad van, mert nekünk, én annak idén, amikor ifista kézilabdás voltam, volt egy olyan edzőm, aki rendszeresen a nyári alapozáskor mindig átvitt minket a csajokhoz aerobikozni. Hogy a csajokhoz, de és nem volt unalmas, és viszont egy óra alatt megdöglöttünk. Tehát jó erőnlétünk volt, de megdöglöttünk, mert nem futottunk, hanem teljesen más izomcsoportot mozgattunk meg. Tehát nem ízlett nekünk, de ugyanakkor hasznos volt, és akkor valószínűleg ez is arra ment ki. Az igen, a játék, igen. Hogy kizökkentsen minket a monoton, nem tudom hány kilométeres futásokból.
Igen.
Ja. Hát meg ott voltak a csajok, úgyhogy még egy kis motiváció is volt.
A következő szezonra ugye most egy éves szerződés van a Zamkinál. Volt-e esetleg máshonnan megkeresés, és ha igen, publikus-e?
Volt, több kategóriába sorolnám őket. Volt az érdeklődés szintje, ebben volt néhány klub.
Esetleg a Volán?
Nem.
Később.
Nem. Volt olyan, ahol volt konkrétum is, de azt gondolom, hogy a kézzel fogható lehetőségek közül úgy értékeltük, hogy az Érsek újvár a legjobb, ezért oda megyek először. Bár mindenképp oda mentem először, maximum azt mondtam volna, hogy még valaki mással fogok először beszélni. De így oda mentem először, és úgy voltam vele, hogyha ott biztosítottnak látom a feltételeket ahhoz, hogy úgy tudjak ott dolgozni, ahogy szeretnék, akkor a többi lehetőség már nem lesz fontos, és ez így is lett.
Ugye mi szurkolóként sokszor megéljük azt, amikor külföldi, akár szövetségi kapitány, akár edzői a magyar klubhoz, hogy a klub kitűzi neki, hogy szeretnék, hogy fiatalokat építsen be, és ez sokszor merül ki, hogy ülnek a pad végén, és kapnak egy-két shiftet. Hogy neked most, mint külföldön dolgozó edzőnek ez mennyire feladatod, illetve mennyivel könnyebb esetleg, hogyha nem kell foglalkoznod utánpótlással, válogatottal, semmivel, nem csak most a klubra, az eredményességre kell koncentrálnod?
Ugye egy picit furcsa volt a szezon, mert Szlovákiában egyáltalán nem volt utánpótlás hoki. Onnantól, hogy én ott voltam, nem tudom pontosan, hogy a szezon első felében úgy volt, de ennek megfelelően én nem látom egy ifi vagy junior edzést sem, meg fogalmam sincs arról, hogy milyen munka zajlik, mert nem zajlott sajnos semmilyen munka. Voltak fiatal játékosaink, akik közül voltak olyanok is, akik azt gondolom, hogy meglepetést tudtak okozni, de nagy áttörést nem éreztem. Kétségtelen, hogy mondjuk a Macnál az egy fontos elvárás volt, hogy legyenek macos játékosok, és próbáljuk őket közelíteni a szinthez. Én azt gondolom egyébként, hogy nekik nagyon sokat adott az a két év, akkor is, hogyha van, akinek nagyon kevés volt a jég ideje. Látjuk, hogy amikor visszatértek az Erste Ligába, akkor nagy részük tudott nagyot alkotni. Azt gondolom, ennélkül a két év nélkül nem tudtak volna. Egy kicsit ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nem volt az igazi a helyzet Érsekújváron, de sokkal jobb lesz jövőre. Tehát már most sikerült igazolnunk egy fiatal játékost, akiben én sokat látok. Dolgozunk még egy másikon is, ők 18 év alattiak mindketten. Akiket megtartunk a fiatalok közül, ők bennük már van néhány hónap munka, néhány hónap közös munka, ami alapján tudják, hogy nagyjából mire számíthatnak. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy többet fogunk tudni rájuk bízni jövőre.
Nem tudom, Albi, neked van még itt kérdésed? Vagy?
Nem, mondhatod.
Oké, mert kicsit hosszabb volt így Na mindegy, megvan a csapat, megvan a szerződés. Nyár hogy telik? Úgy tudjuk, hogy megmondtad is, hogy nagy fesztiválozó típus vagy kicsit így a... Összefutunk-e a nyáron valahol? Ez a kérdés.
Lennénk mi a feleségemmel nagy fesztivál arcok, csak lesz-e fesztivál? Az az első kérdés. Az a másik, csak hogy valami. Lesz elég gyerekfelügyelő a családon belül. Ha mindkettő válasz igen, akkor biztosan találkozunk.
Itt említetted a feleségedet is többször, meg azt, hogy Érsekújvár, úgy döntöttünk, vagy valahogy így fogalmaztál, hogy úgy éreztük, hogy talán Érsekújvár a legjobb. Tehát viszonylag egyszerű volt otthon letárgyalni az egyéves szerződés hosszabbítást?
Igen.
A menedzserrel.
Igen. Azt gondolom, hogy igen. Ha van olyan külföldi csapat, ami könnyen megközelíthető, akkor az biztosan az Érsekújvár. Nem nagyon tudok elképzelni más olyan külföldi csapatot, ahova lehetne Budapestről ingázni tulajdonképpen.
Azt mondtad, hogy egy óra alatt, vagy mennyi nagyon hamar?
Hát egy és egy négy óra, másfél óra forgalom függő.
És ez a Pest egyik végéből átmész Budára két
igen,
óra.
Igen, előfordul. És itt ez viszont kiszámíthatóan ennyi. Tehát, nem tudom, hányszor mentem, de 100-hoz közelít a szám, és szerintem másfél óránál több nem volt soha. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez még, ha van megoldható, akkor ez az. Úgyhogy ilyen megfontolásból azt gondolom, hogy viszonylag egyszerű volt, igen.
Az én következő kérdésemet szerintem megválaszoltad, mert ugye arra vonatkozik, hogy mennyire tudsz, akarsz, vagy kell az újvári utánpótlásra támaszkodni. Van-e itt esetleg ilyen bajnokságban, nem tudom, hogy ilyen kötelező, hogy nem tudom, 3-21 alatti kell nevezni, vagy vannak
kettőt, ilyen... Kettőt kell, tehát, illetve 18 mezőnyjátékost lehet nevezni, aki nem 21-es. Uh-huh. Tehát nem kötelező nevezni két 21-est magyarul, vagy 20-ast most. Bizonytalan vagyok, nem tudom.
Nehogy pont levonás legyen jövőre.
Nem, egyszerű, mert nekem megmondják a neveket, hogy kik azok, akik kielégítik ezeket a támasztott feltételeket, és akkor az alapján majd beteszem őket. De mondom, most könnyebb lesz, mert U18-asunk is lesz. Két új, és már volt egy, tehát így lesz három.
Ők játszottak abba a válogatottba, akik a szlovák másodosztályba szerepeltek?
Igen.
Akkor jó. Tényleg.
Igen, az egyikük 16 éves, és szerintem volt egy 25 meccsen 20 pontja a másodosztályban, úgyhogy
az igen.
Reméljük, hogy mindegyiket sikerül megtartani, vagy oda csábítani. Egy már megvan vele, ma beszéltem, ő nagyon izgatott az ügy miatt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy vele jól fogunk haladni. olyan elvárás, hogy az érsekövet utánpótlásból be kell építeni valakit, vagy ilyesmi nincs. Tehát itt az eredményesség az elsődleges, és ennek megfelelően kell döntéseket hozni. De hát úgy, hogy nem vagyunk egy gazdag csapat a ligában, így természetesen van ilyen kényszerünk, hogy kell találnunk olyan olcsó játékosokat, akikkel ki tudunk tölteni bizonyos pozíciókat, majd meglátjuk, hogy ez mi. Nem tudom, hogy az említett fiatalok között mondjuk lesz-e olyan, aki nem csak epizód szerepet tud ellátni, hanem akár két légióssal tud hatékonyan működni mondjuk. Ezt is el tudom képzelni. Ez majd kiderül. De hát ez így volt a Macnál is. Tehát ez is egy viszonylag kis költségvetésű csapat, ahhoz, hogy egyensúlyba tudjuk tartani a költségvetést, ahhoz szükség van olyan játékosokra, akik értékelik a lehetőséget, és ennek megfelelően viszonylag alacsony költségen tudjuk őket viszonylag árérték arányban mindenképpen jól használni.
Ugye mi szurkolók a válogatott teljesítménye alapján ítéljük meg egy országnak a bajnokságát, és a szlovák az úgy az elmúlt évtizedekben úgy egyre gyengébbnek tűnik, hogy ezt hogy látod így az eltelt három évben, amit ott töltöttél a bajnokságban, hogy van-e rá esély, hogy ők visszaerősödnek oda, ahol voltak, vagy úgy stagnálnak, vagy mit érzel?
Hát attól függ, mire gondolunk. Most a bajnokságra gondolunk, vagy a válogatottra. Az kétségtelen, hogy a szlovák hoki valamelyest hanyatlott az elmúlt időszakban. Bár azt is gondolom, hogy ez megállt, ez a hanyatlás. Volt egy rossz időszaka. Én úgy látom kívülről, de lehet, hogy rosszul, hogy ők lassan látták be, hogy elszaladt egy kicsit az idő. Lassan reagáltak. De reagáltak. És ma már sokkal jobban csinálják a dolgokat, mint eddig. A bajnokság szerintem, tehát a liga szerintem egyértelműen javul. Szerintem az nem kérdés, hogy ez a liga sokkal jobb, mint 6-7 éve volt. Azért is, mert sokkal több csapat nyitott más hoki kultúra felé, és vannak játékosok, edzők külföldről, akik hoztak valami mást, és ezáltal a dolog újra élet. És azt gondolom, hogy a megítélése is sokkal jobb. Tehát 6-7 évvel ezelőtt nagyon sok helyről lehetett hallani, hogy egy csapat csődbe megy, vagy szezon végén nem fizet, vagy olyan tartozásokat halmoz fel, amit sose tud kiegyeníteni a játékosok felé, de újra el tud indulni a ligába, stb. Ezeket a dolgokat sikerült jó szabályokkal kiírtani a rendszerből, és ma nincsenek ilyen problémák. Ez egy megbízható bajnokság, ahol nem tud már tulajdonképpen senki, nem mer senki többet ígérni, mint amit teljesíteni tud. Szerintem ez az első fontos lépés. Ez megtörtént, ez a fajta tisztulás úgymond Magyarországon is, szerencsére Szlovákiában is, és én azt hiszem, hogy a liga ennek megfelelően nagyon sokat javult az elmúlt időben.
Ennek fényében, mint Szlovákiában dolgozó szakember a válogatottat, a leendő, reméljük megtartandó átcsoportos VB-n, te hova várod a szlovák válogatottat?
Hát ez egy jó kérdés, nem tudom. De azt kijelenthetjük, hogy a nyolcba jutás az szerintem egy jó eredmény egy szlovák válogatottól manapság.
Elvárás ez most Szlovákiában?
Nem tudom. Nem is azért nehéz, mert ők hanyatlanak, hanem azért, mert hol tart ma Svájc, Németország ahhoz képest, ahol 20
évig
tartott. Tehát egyszerűen annyira... Én ezt gondolom egy kicsit magunkról is, hogy vitathatatlan a fejlődésünk, és a konkurencia jobban fejlődik.
Más is fejlődik.
Vagy legalább úgy. Igen. És ezért nem látjuk a nagy előrelépést, de pedig kétségtelen, hogy van, csak nem biztos, hogy az üteme az ki van maxolva.
Uh-huh. Most nem is tudom, a világban, NHL-ben, KHL-ben, másfelé hol vannak szlovákok, néztem utána.
Hát sok, szóval azért vannak, rengeteg.
Hát azért még mindig nagyon sok van, tehát amikor ők azt mondják, hogy micsoda hanyatlás, és hogy most az ő játék milyen borzalmas. Hát...
Csak 25 NHL játékos van.
Tényleg, de hát az hagyján, de hát olyan, nem tudom, nem, náluk, nem mondok valakit, akit mondjuk draftoltak a negyedik körben, mert nézegetünk játékosokat, és akkor mondom a nevét, és a stábban senki nem tudja, kire van szó. De tehát most nincs köré, nem tudom mi körítve azért, mert őt draftolták, mert elég sok embert draftolnak.
Ez ott olyan megszokott dolog. Említetted itt a ligában a pénzügyi stabilitást, és ugye jövő évben már visszatérhetnek a nézők is reményeink szerint. Ez ott konkrétan Érsekújváron egy anyagilag tényleg hoz egy stabilitást, vagy még a következő szezon az inkább a kibekkelésről fog szólni?
Pont ma beszéltünk erről egyébként a menedzserrel, hogy kezeljük ezt a helyzetet, mert amíg nem tudjuk, hogy lehetnek-e nézők, addig nem tudjuk pontosan a költségvetésünk végét. Uh-huh. Viszont ez nála nagyon érzékeny kérdés. Tehát a nagy csapatoknál annyira nem nagy probléma, azt gondolom, mert mondjuk ha egy három embert nem igazol le az elején, mert kivár az, hogy most mi lesz, hát most egy kicsit gyengébb lesz a harmadik sora, mindenkit följebbtől. Ha mi nem igazolunk le három embert az első két sorba, akkor nem biztos, hogy versenyképesek vagyunk egyáltalán. Úgyhogy nehéz olyan stratégiát választani, ami módosítható ennek a döntésnek megfelelően, és mindkét esetben tud hatékony lenni. De erről beszéltünk, hogy mi lehet az a helyes stratégia. Azt gondolom, hogy nagyjából megtaláltuk, ezt kell csak pontosítani, hogy tehát az elvet megtaláltuk, de ebből még kell építeni egy ennél pontosabb tervet arra vonatkozóan, hogy mennyi pénzt költsünk el, és mivel várjunk ki egy kicsit.
Hát mi megígérjük, hogyha lehet menni, megyünk, de nem fogunk helyes, annyi meccsen menni, hogy abból játékost vegyetek.
Hát mondjuk nektek még megemeljük a jegyárat.
Tisztelet jegy.
Amit nyertek, mixen az betováltad.
Hát abból egyébként nem fognak játékos venni azért se Kujvár hiddel.
Az már nem a mi hibánk, hogy te kevés pénzt tettél rá. Mi megtettük, amit meg kell.
Tom, fejezd be, mert nem fogsz tudni jól kijönni belőle.
Nem, most már nem játszom három hete, de lassan újra.
Jó, duma.
Azt akartam volna kérdezni, hogy mennyi beleszólásod van a keret alakításában. Tehát, hogy azt mondják, hogy mondjuk ennyi lóvénk van, oszd be, és menj a Tesco vásárolni, vagy azért ez a negyedik körbe draftolt játékosnak azért jobban utána néztetek például?
Nem, 100%-ig 100%-ig az van, amire én bólintok, vagy nem bólintok. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy egyedül dolgozom rajta, uh-huh, hanem a menedzserrel együtt dolgozunk az ügyön, de amíg nem értünk egyet abban, hogy valaki jön, vagy nem jön, addig nem lépünk. Ami nekem egyébként kritérium volt, eddig mindenhol, Miskolcon is, Macnál is, és most is, hogy én nem szeretnék olyan csapatot irányítani, amelyet nem én állítottam össze. Egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy ha én hozok egy rossz döntést a nyár folyamán, akkor tudok vele élni majd télen is. De ha hoz más egyet, és nekem kell vele élni, az nem lesz jó.
Uh-huh. Eszembe jutott, hogy legyünk gonoszak egy kicsit így kicsapongva, hogy hol lenne majdnem kész a csapat, és még nincs edző.
Ezt akartam pont kérdezni. Egy kicsit marjunk beléjük, hogy... hogy ez akkor ott...
Oda most nehéz lesz edzőt találni, nem?
Én ezt nem, én nem tudom, de nyilván erre is lehet edzőt találni, meg arra is van egy stratégia, hogy utána az edző mit csináljon. Hát én is kénytelen voltam ezt csinálni tavaly. Én csak azt gondolom, hogy ez nem szerencsés. Tehát a számunk kérhetősége az edzőnek is, hát, hogy is mondjam, erősen limitált.
Hát, hogy minden játékos leír egy nevet, ki a legtöbb szavazatot kapja, az jön.
Ő joggal fog újjal mutogatni, hogy ki egyáltalán nem tetszik a második sorba a szélsővel, minek hozták ide. Nekem ilyen lehetősége nincs. És én azt szoktam kérni mindenhol, hogy minden lehetőség és minden felelősség az enyém. És akkor oké. Természetesen van egy anyagi korlát, amit be kell tartani, de nagyon nem mindegy, hogy a meglévő erőforrást azt hogy osztjuk el. És erre is lehet egy csomó stratégia, és nem biztos, hogy az enyém a legjobb, de még egyszer mondom, ha én rontom el, és utána ezzel szembesülök decemberben, hogy az ember nem jó, vagy nincs elég méretünk, vagy elég sebességünk, vagy akármi, akkor tudom, hogy én elrontottam, de más ne rontsa el helyettem a
lehetőséget. Ez a korrekt hozzáállás egyébként.
Én is azt mondom.
Ugye mondtad, hogy nagyon jó finkapusatok voltak, és sajnos a szezon végén eligazolt. Szóba került esetleg, vagy Jádi? Nálatok?
Először is nem sajnos, mert ő megérdemli, hogy Európa egyik legjobb ligájába védhessen, és hát nagyságrendileg mondjuk 8-szorozza a bérét egy év alatt, ami tényleg őszintén mondom, hogy megérdemel, és a klub egyébként segített őt mindenben, hogy ez megvalósuljon, sőt rosszabbat mondok, az átigazolási határidő előtt egy nappal a klub elengedte volna őt egy másik csapathoz, ahol úgy nézett ki, hogy meg lesz az ügylet az elmúlt szezonra és a következőre, ami szerintem több, mint korrekt a klub részéről. Aztán az a cseh-fél miatt meghiúsult, és végül egy másik csapat igazolta le őt a következő szezonra. Tehát erre büszkék vagyunk mindannyian, büszke lehet a klub is, és sok ilyen játékos van, aki első külváról Csehországba szerződött, és szinte tudott lépni a karrierje minden szempontból. Az Ádi, hogy őszinte legyek, nem jött szóba. Egy másik finn kapusnak tettünk ajánlatot ma, és morzsolgatjuk az öklünket, hogy Bólinte vagy sem.
Szatoszári.
Más magyar játékos, ha esetleg gondolkodtál, vagy nem?
Név nélkül akár. Tehát...
Hát nagyon egyszerű a válaszom, a magyar játékos elképesztően drága, tehát nem.
Ez volt a kérdés másik fele.
A svéd, a finn, a kanadai sokkal olcsóbb adott szinten, úgyhogy egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy magyar játékosban gondolkodjunk. Nem is gondolom, hogy sok lenne, aki légiósként alkalmas lenne erre, egy pár biztosan, de hát akkor a magyar fizetőképes kereslet, hogy ezt ágában sincs senkinek egy ilyen csapatba menni külföldre, mint amilyen érsekülön.
Kicsi a kínálat, nagy a kereslet, felelte az árakat.
Igen, és...
Így van, hát ez hatványozottan igaz mondjuk a román játékos piacra. Azért nem mondom, hogy erdélyi, mert ebben tényleg van román csapat is, a Galac, aki fizető.
Több milyen fizető érdekes, képest. Hogy teljesen véletlenül választottam pont mára, vagy pont ma ezt az idézetet, amit kitettem a Kislesnek a Facebook oldalának a borítóképére, ahol pont ezt a Szélig Vitya szájából hangzott el nálunk, hogy attól, hogy ugyanazok az emberek több pénzt keresnek, még nem lesz biztosan jobb a produktum is.
Biztosan nem lesz jobb, de azért azt is hozzátenném, hogy van ennek jótékony hatása is. Tehát szerintem az nem normális, hogy az sem normális, hogy egy fiatal játékostól mondjuk azt várjuk, hogy az Erste Ligában, vagy esetleg a Tipsport Ligában hokizzon, nem tudom, egy minimálbérér, vagy másfél minimálbérér mondjuk, és tegye erre az egész életét, és legyen ez fontosabb, mint az egyetem, vagy a főiskola, és a 14-5 éves, aki pedig az utánpótlásban játszik, ő pedig ebben lássa a karrier lehetőséget, hogy hú, de jó lesz, majd másfél minimálbért fog tudni keresni, ha bekerülök abba a csapatba, amiben egyébként 50-ből egy fog bekerülni közülünk. Tehát szerintem ez sem jó. Az, hogy ezek a fiatal srácok tudnak egy viszonylag normális bért keresni ma, ez szerintem oké, de följebb, tehát a középmezőnyben vagyunk szerintem nagyon eltolva. Tehát olyan, az Erste Ligában egy csomó fiatal játékos, vagy még nagyon sokat nem produkált játékos többet keres, mint mondjuk az Extra Liga harmadik sorában játszó.
Mint egy fiatal játékos, teszem azt 18 évesök tehetséges, és mondjuk az Erste Ligában keresnék X összeget, és lenne egy ajánlatom az Extra Ligából Szlovákiából, mondjuk X-20-ért. Nem beáldozom azt az egy vagy két évet, és szem előtt vagyok az Extra Ligában?
Fiatalként, igen. Ez igen. Az kell, hogy jobban akarjál válni, gondolom.
Igen.
Hát meg az kell, hogy éljen a remény, hogy te tudsz játszani az Extra Ligában, tudod?
Az a baj. Hát igen, tehát de ezt csak tudod.
De megkeresd az Extra Liga csapat.
Ez csak ott derül ki.
Igen. Nem biztos, hogy bevállalja. Tehát lehet, hogy van annyira kényelmes, hogy azt mondja, hogy mit küzdjek.
Nem 100 egységet fogsz kapni, hanem csak 80-at itt az Extra Ligában, de szem előtt vagy. Ha itt domborítasz egyet, azt látják más nagyobb ligákban is.
Igen, de ez nem működik. Magyarországon, hogy egész őszinte legyek, ez nem működik.
És egyébként pár...
Vagy nagyon sok eset, bocsánat, inkább fogalmazunk, nagyon sok esetben nem működik.
És ugyanez a baj egyébként, ugye kézilabdázom, és benne vagyok a hírvilágban is, hogy ugyanez volt a magyar kézilabdás, nem megy el külföldre játszani. Ennyi. Mert nem keresne annyit. Tehát nem egyedi csak a jégkorongban ez magyar sportban. Tehát keresnek annyit itthon, hogy és ezért van annyi idegen légiós itt Magyarországon is. De ez csak egy ilyen, tehát hogy nem csak a jégkorongban valós jelenség ez.
De én biztos, hogy elkezdeném szabályozni ezeket a dolgokat valahogy. Tehát például Szlovákiában most szó van arról, hogy 9-re emeljék a légiós korlátot, pontosan ezért. Egyszerűen annyira nagy a kereslet, és szerintük kicsi a kínálat, ami mondjuk háromszor akkora, mint ami Magyarországon van, hogy ők azt mondják, hogy nem normálisan elmentek az árak, ezért elengedhetetlen, hogy több légiós legyen. Ami egyébként nekünk valószínűleg segítene. Itt még ugye közrejátszik az is egy kicsit a dologban, hogy az első osztály legjobb csapatai is, a legjobb játékosaiknak normális bért tudnak fizetni. Tehát ott is felmerül ez, hogy valaki inkább az Extra Liga harmadik sorában játszik kevés pénzért, vagy az első osztály top játékosává válik több pénzért.
Ennyi pénzügyi dolgok után meg megvan a csapatod is, mik a célok jövőre?
Hát ezt elég nehéz számszerűsíteni.
Kitűztek valamit neked így a szerződésben, vagy?
Nem.
Helyezés,
nem. Nem, beszélgettünk csak erről. Az idei szezonból, meg úgy általában azért az Extra Ligában elmondható, hogy az a tapasztalat, hogy ha valaki 7.-8. helyen jut rájátszásba, nagyon kis eséllyel fog 4-be jutni. Ami azt jelenti, hogy ha mi szeretnénk tovább látni, mint ameddig idén láttunk, akkor nekünk abba kell menni. Tehát ez lehet egy, hát a cél az azért talán túlzás, de ez lehet egy merész álom, hogy top 6-ba végezzünk az alapszakaszban.
És egyénileg neked mik a céljaid? Mérhető, nem mérhető célok?
Hát ha messziről akarnám ezt megfogni, és nem akarok túl konkrét dolgot mondani, de igazat, akkor az lenne, hogy megint kihozzuk abból a legtöbbet. Tehát én azt gondolom, hogy amit ebből ki lehetett hozni január közepétől április első napjaig, azt sikerült. És mindenki a tudása legjavát tudta nyújtani tulajdonképpen. Ha ezt sikerülne megvalósítani egy kicsit erősebb kerettel egy egész szezonon keresztül, akkor boldogok lennénk. Szám szerint én semmire nem borintanék most rá, ami a top 6-on kívül van.
De egyébként, ha ezt így végig gondolod, még azt lehet mondani, hogy azért reális is lehet az a hatodik hely, nem? Tehát ha valóban azt a játékot végig tudjátok vinni, vagy esetleg még annál egy picit többet is, mint amit ideig mutattatok, akkor talán nem olyan nagyon nagy álom az a hatodik pozíció.
Hát igen, de közben meg azt kell megnézni, hogy kik voltak a top 6-ba. Mondjuk és a Kassa nem volt benne, a Kassa jövőre 100 éves lesz a klub.
Uh-huh. Jó, nem azt mondtam, hogy könnyű.
De már öregek.
Tehát mondjuk jelentsük ki, hogy a Kassa azért 6-ba lesz, akkor azért nem könnyű rábökni egy csapatra a top 6-ba, hogy ezt fogjuk mi kiszorítani.
Jó, azért mondom.
De legyen előtte tettél a volán idei szereplés.
Másképp nem lehet hozzáállni.
Nem is kell, persze. De azt mondtam, hogy azért akarunk 6-ba lenni, hogy utána 4-be legyünk. Tehát...
Jó.
Utána 4-be, ott már megkenyel.
Ott már bármi lehet.
Nem tudom, csak jött a háttérből egy kommentár, ami benne volt a volán, és ezért ez gyorsan kértenem egy kérdezítést.
Szóval ehhez a...
Várjuk már azt a négyet ott is.
A 6-ba meg a 4-be kerüléshez kívánunk sok sikert, kitartást, és egy nagyon nyugodt és a lehetőségekhez képest élvezetes nyarat.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a beszélgetést, Majoros Gergely volt a mai vendégünk, Mogyi.
Nektek is jó pihenést, és reméljük, hogy jégpályákon is találkozhatunk már a következő szezonban.
Legyen így. Köszönjük a mai figyelmet, sziasztok!
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 Sziasztok!